kettesben.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Assisitől mindegy 10 kilométerre található Foligno városa, amely nem egy tipikus umbriai város, mert úgy tűnik síkságra épült, de nagyon is olasz. A főterén ülünk egy gyönyörű szép románkori templommal, a Székes Egyházzal szemben, Varga Kapisztrán atyával, a Szent Ferenc nyomdokaiban járunk.
Igen, azért is jöttünk ide, mert Folignót úgy lehetne nevezni Szent Ferenc életében, mint a kezdetek városa. Mielőtt Szent Ferencről beszélünk, érdemes lenne Folignóról is egy pár szót ejteni. Igazából ez is egy umber város, és Krisztus előtt 295-ben foglalták a rómaiak, és akkor azt Foligné néven emlegették. Abban az időben jelentős volt, de aztán utána csökkent a jelentősége. A középkorban igazából ennek a római telepnek a szomszédságában építettek Szent Felicián Virtonú püspök tiszteletére egy templomot, és e körül alakult aztán ki a középkori város, Szent Felicián városa, és innét költöztek át aztán a longobárdok által leigázott római város lakói, utolsólag, ez a Forum Flamini, illetve Fulginei lakosai, és ekkor vette föl a nevet, az volt a neve, hogy Civitas Nova Fulginii, Új Foligno városa nevet. A 12. században szabad városárommá alakult, és a 13. század elején aztán igazából Perugiával küzdött, de az egyházi államnak, tehát a pápaság újra kiterjesztette a hatalmát rá. 1310 volt az az év, amikor a város helytartójává Rinaldo Trincit nevezték ki, aki egy erős szinyoriát hozott létre, tehát városi önkormányzatot is, amennyire tudta, függetlenítette magát a pápai államtól, és ez az állapot tartott 1439-ig, amikor Corrado Trincit egy súlyos bűn miatt kivégezték, és a város ismét pápai uralom alá helyeződött, és ez így is maradt egészen 1860-ig az olasz egységig. Egyébként Foligno sok híres kereszténynek vagy szentnek is a szülőhelye. Folignói Boldog Angéla, aki 1309-ben halt meg itt a környéken, a Spolitói völgyben, igen-igen nagy tiszteletnek örvend egy misztikus szent. Boldog Angelina Marciano 1445-ben halt meg, és Boldog Paolucci Trinci, akivel a Ferences Observans mozgalom a kezdetét veszi. Egyébként híres volt még egy festőiskola is, és érdemes megjegyezni azt is, hogy a második közép-itáliai nyomda Subiaco után itt kezdett el működni, és itt nyomtatták ki az első olasz nyelvű könyvet, természetesen ez Dante Divina Commediája volt. Egyébként a város 324 méter magasságban van, a Topino folyó bal partján, és pontosan ez az, ami a különlegességét adja, hogy nem hegyoldalra, hegytetőre települt városka, hanem egy síkságon. Ennek köszönhetően mind a mai napig rengeteg biciklis közlekedik a városban, virágzó ipari és kereskedelmi központ. A főtér az, amelyeken régi épületeket látunk. Itt van a városháza, azután egy nagyon szép tornyos városháza van. Látszik, hogy az eredeti része régebbi, mint a homlokzata, de úgy látszik, hogy ezt a stílust 19. században sok mindent átalakítottak. Így például, ha valaki a dom ajtajából kinéz, akkor az úgynevezett pincsi házakat, nyilván hatalmas terület, több ház volt az, amit ők birtokoltak. Ez egy gyönyörű, középkori eredetű, helyenként reneszánsz homlokzatú graffitókat, meg lodzsákat is mutató épületek, két-három emeletesek, és a domtól jobb oldalra találjuk a Trinciek a palotáját, ahová majd be fogunk menni. A katedrálisról 12. században építettek, több alkalommal restaurálták, majd megnézzük azt az emléktáblát is itt a téren. Egy ferences kötődésű, hogy hogyan adta el itt az atyai posztókat, meg a lovát is a folignói piacon megtérésének kezdetén. A másik emlék, ami itt Szent Ferenchez kapcsolódik, az a Szent Ferenc templom, amit egyébként a 19. század második felében építettek föl egy 13. századi templom helyére. Szent Ferenc idején csak egy kis kápolna volt itt, amit a hagyomány szerint időnként maga is fölkeresett, amikor Folinyóban tartózkodott. Ebben a kis templomocskában 1213-ban egy kis hospícium, tehát egy ilyen menedékhelynek mondhatnánk, ami az első testvéreknek a lakóhelye volt. Itt egy nagyon érdekes történet játszódott még, a Szent Ferenc is megfordult. 1224-ben Illés testvér egy éjszakai látomás során kinyilatkoztatást kapott arról, hogy Szent Ferenc már csak 2 évig fog élni, majd mindjárt felolvassuk ezt is a legendákból. Van még egy másik érdekes vonatkozása is ennek a városnak, mégpedig az, hogy a hagyomány szerint az a pap, aki a Szent György plébánia iskolában Szent Ferencet írni, olvasni tanította, folinyói születésű volt.
Tehát Assisiben tanított, és folinyói születésű volt.
Igen, igen. És Folinyónak még egy másik nagyon fontos ferences vonatkozása majd a 14. században Paulucho Trinci személye lesz. Úgyhogy most azt javaslom, hogy járjunk körül a város főterét, keressük meg azt a táblát, ahol ki van írva, hogy Szent Ferenc odaadta, vagy eladta a kelméket, amiket itt hozott a folinyói piacon, és utána pedig bemegyünk a Trinci palotába.
1201-ben épült a székesegyház, a homlokzati tábla szerint csodálatos románkori alkotás, déletes kapuval, fölötte kis oszlopsor, 3 gyönyörű rózsaablak, és hát itt is a halvány piros és a fehér kő váltja egymást, és ad egy játékosságot a homlokzatnak.
Emlékeztet egyébként a San Rufin székesegyháznak, a San Rufinónak a homlokzatára is, mert csak emlékeztet.
Tehát az Assisi székesegyházra.
A bejárati kaput 2 oroszlánt látunk, és az egyik oroszlán küzd éppen egy griffel, amelyiket lefog, de ugyanakkor a csőrével megcsípi. Gyönyörű szalagfonatos minták veszik körül a bejáratit, kaput 4 evangélista alakjai, meg úgy látom a 12 állatöv is megvan ott festve, tehát mindenképpen egy kozmikus keretet akar itt adni a bejárat a templomba való belépéshez. Azután pedig egy gyönyörű, szép ív, egy kozmata díszítés sorral folytatódik, és ezt az első földszinti részt egy viszonylag széles és nagyon díszes párkány választja el a fölötte lévő második szintől. Ennek a párkánynak az alsó sorát különböző figurális díszek, fejek, állat, emberfejek és egyebek díszítik. Van közte 2 fejű alak, van fölismerhetően vadállat, szarvasmarha, kos és a többi. Fölöttük római időkből származó párkányzatok, amik aztán még kicsit meg is vannak faragva, ezeken is ilyen állatfejek, de találunk rajta sárkányt, azután valami madarat, ami küzd egy hát nem is tudom, egy 4 lábúval, akkor 2 olyan sárkányt, aminek a farkai egymásba vannak akadva, tehát tényleg
aztán nagyon játékos.
Fönt pedig 2 griff a párkány fölött, egész pontosan 3, a negyedik alak az pedig egy oroszlán, és akkor egy 5 illetve 6 ablakból álló, gyönyörű, szép, csavart oszlopokkal és kozmuta munkával díszített román oszlop sor következik középütt, az oldalhajókon pedig 2 rózsaablak, 2-2 rózsaablak.
2 kisebb rózsaablak, ahhoz képest, ami majd
igen,
lesz fölötte.
A harmadik szinten pedig középen a főhajó fölött látott egy gyönyörű rózsaablak sor, mégpedig egy olyan értemben 2-ös, hogy 2 küllő sora van, egy külső és egy belső. A belső az díszesebb, csavart oszlopokat látunk, áttört kőfaragványokat, kozmata díszítése. És azután a külsőt az pedig egy 2-ös oszlopsor, vagy küllő sor tartja, és ugyancsak ezen a szinten, a mellékhajók fölött 1, illetve 2 2-ös gótikus ablak látható, és e fölött zárul egy szabályos timpanonnal a tető, a homlokzata a templomnak, a székesegyháznak.
És 1201-ben készült.
Tehát azért azt mondhatjuk, hogy ezt Szent Ferenc láthatta, járt benne, ez valóban kötődik ilyen értelemben a személyhez. Most hát gyakorlatilag Szent Ferenc idejött Folinyóba, mert ez a környéknek a kereskedelmi központja volt. Jól ismerte már korábban is nyilván, hiszen hát az apja üzlete kapcsán járhatott ide, és akkor az apja boltjából hozott el értékes kelméket, és egy lovat, és azt írja Cselánói Tamás, a magasságbeli boldogságos szolgány, miután így módon felövezte magát és erőt merített a Szentlélekből, mivel a kiszabott idő sürgette, habozás nélkül követte lelkének boldogságot árasztó ihletét, és a földi javak semmi bevételével a legfőbb javak felé indult. Az elindulással annál kevésbé volt szabad várni, amivel a halálos fertőzés már annyira eláradt a világon, és sokaknak tagjait már annyira megbénította, hogy az orvos legkisebb késlekedése okvetlen életükbe került volna, írja Cselánói nyilván a pápa megrendelésére készült legendában. Ezért rögtön fölkerekedett, megjelölte magát a Szent Keresztjelével, fölkantározta lovát, nyerekbe szállott és néhány vége eladásra kikészített skarlátposztóval a legrövidebb úton Foligno-ba ment. Itt a szokásos módon eladta minden portékáját, és mivel ügyes kereskedő volt, még lovát is, melyen ült, a kapottár fejében ott hagyta. Hát ez az ügyes kereskedő persze egyáltalán nem, tehát ez pontosan az ellenkező annak, amit ír, mert nyilván nem hagyta volna ott a lovát. Miután így minden tehertől megszabadult, visszatérő útjában egyszerre azon törte a fejét, milyen vallásos célja fordíthatná azt a pénzt is íme, miközben csodálatos módon egészen Isten ügyének adta át magát, csak egy órára is elviselhetetlen tehernek kezdte érezni a pénzt, az egész summát olybá vette, mint a tengerpart fövenyét, és igyekezett minél előbb túladni rajta. Amint így Assisi felé baktatott, az út mentén egy templomocskára bukkant, amelyet valamikor San Damiano tiszteletére építettek. De a templom, mivel már nagyon omladozott, minden pillanatban összedőléssel fenyegetett, és hát akkor tudjuk, hogy ez volt a háromtárs legendája, aztán azt mondja, hogy nem csak a posztót, hanem lovát és minden egyebét is áruba bocsátotta. A szerencsés vásár után, tehát hogy tulajdonképpen egy ilyen szent csereként írják le a legendák ezt, amit ő tett. És valóban, tehát hogy tudjuk jól, hogy azt a pénzt, amit itt kapott, nem, tehát ott hagyta San Damianóban. Ez a jelenet már Szent Ferenc megtérése után játszódott, tehát 1205 vagy 1206-ban, hogy azután, hogy a San Damianói kereszt már szólt hozzá. És aztán nem véletlenül, tehát hogy nem véletlenül, de oda tér be visszafelé. A pap azonban félt elfogadni ezt a pénzt, mert félt az apjától. Valószínűleg, hogy egy nagy természetű ember lehetett.
Odaadta a papnak, a Szent Damián templom papjának, hogy renoválja a templomot ebből a pénzből, ugye?
Oda akarta adni, csak az nem fogadta el, és ezért bedobta egy ablakmélyedésbe, amit mind a mai napig úgy neveznek, hogy a dénárok ablaka a San Damiano templomban. Tehát ez az, ami ilyen értelemben ide kötődik, és van még azután egy másik történet, ami ugyancsak ide kapcsolódik. Ez azon a helyen játszódott, amit mondtam, hogy az első ferences hely, az első ferences templom Folignóban, ahol Szent Ferenc is többször megfordult. Na most igazából ez egy későbbi történet kapcsán írja le, most a perugiai legendából olvassuk fel azt a részt. Illés testvér kifogásolta Szent Ferencnek, a halálos beteg Ferencnek a vidámságát. És ennek kapcsán kerül majd elő a dolog, azt így írja a legenda. Azokban a napokban, amikor visszatért a banyarai kolostorból, Szent Ferenc nagybetegen az Assisi püspöki palotában feküdt. Assisi népe attól félve, hogyha a Szentatya tudtuk nélkül éjszaka talán meghalni, a testvérek titokban elviszik szent testét, és egy másik városban helyezik örök nyugalomra, határozatot hozott, hogy éjszakánként a palota falain kívül körös körül éberőrjáratot tartsanak az emberek. Szent Ferenc bár igen beteg volt, mégis lelkének vigasztalására, hogy nehogy elcsüggedjen sokféle és súlyos betegsége miatt, nappal gyakran énekeltette társaival az úrdicséretét, melyet jóval azelőtt maga költött betegségében. Hasonlóképpen éjszaka is, főként az őrök épülésére, akik éjszaka a palotán kívül miatta virrasztottak. Amikor Illés testvér látta, hogy Szent Ferenc ilyen súlyos betegségek közepette is ennyire megvigasztalódik és örvend az Úrban, egy napon így szól hozzá. Kedves testvér, nagyon megvigasztal és épülök azon a szertelen vigasságon, amit ilyen gyötrelemben és betegségben magad és társaid kedvéért mutatsz, de jó lehet a város lakói életedben és halálodban szentként tisztelnek, mégis mivel megvannak róla győződve, hogy nagy és gyógyíthatatlan betegséged miatt hamarosan meghalsz, halván az efféle dicséretek éneklését azt gondolhatják magukban, hogyan mutathat ekkora jókedvet, aki a halál küszöbén áll. Inkább a halálról kellene gondolkodni. Hát itt megjelenik egy korabeli fölfogás, hogy is. Szent Ferenc erre így felelt neki. Emlékszel arra, amikor Folignóban látomásod volt, és elmondtad, hogy egy hang tudtodra adta, hogy nem élhetek már csak 2 évig? Mielőtt ezt a látomást láttad volna, a Szentlélek kegyelméből, aki minden jót tanácsol hívei szívében, és minden jót ajkunkra ad, éjjel-nappal a végemet fontolgattam. De attól az órától fogva, hogy látomásod volt, még inkább gondom volt rá, hogy minden nap emlékezzem halálom napjára. Majd lelkének nagy hevületében még hozzátette. Hadd engem testér, hadd örvendezzem betegségem idején az Úrban és dicséretében, mert a Szentlélek kegyelmének közreműködésével olyan szorosan egyesültem Urammal, hogy irgalma révén nyugodtan tudok újongani benne a fönségesben.
Nagyon kedves és tanulságos történet, hogy nem elég illendően haldokolt Szent Ferenc.
Igen, pontosan erről van szó.
A külvilág szempontjából.
De a Folinyóhoz köthető esemény pedig az, hogy Illés testvérnek egy belső hang, ugye nyilván tehát látomásszerű tudomására hozta, hogy mennyi ideig élhet még. Úgyhogy ez, ami ide Folinyóhoz kötődik. Egyébként még két folinyói ember csodás meggyógyítása is szerepel Szent Ferenc csodái között. Egy ördögtől megszállott ember, és egy bizonyos Miklós nevezetű folinyói polgár, aki hát sokat szenvedett. Ez egy érdekes, a Szent Orventura is, de más életrajzok is leírják, hogy a Folinyóból való Péter egyszer Szent Mihály kegyhelyét kereste föl, ám zarándoklatát nem a megfelelő tisztelettel végezte, és amikor valami forrásvízből kortyolt, démonok szállták meg. Attól fogva 3 éven át megszállott volt. Testét fölvagdosva trágárul beszélt és borzalmas dolgokat művelt. Néha azonban volt tiszta időszaka is. Egy ilyen alkalommal alázatosan kérte a maga számára Isten szentjének az erejét, melyről hallotta, hogy a szellemi hatalmakat is képes elűzni. Majd a kegyes atya sírjához járult, és amint azt kezével érintette, csodálatosan megszabadult a kegyetlen démonoktól. És a másik pedig egy Miklós nevezetű folinyói polgárnak bal lábszára össze volt zsugorodva, és emiatt sokat szenvedett. Mivel mindenáron vissza akarta nyerni egészségét, annyit költött az orvosokra, hogy már szinte nyakig úszott az adósságban. De hiába az orvosok nem tudtak segíteni rajta. Utoljára annyira elhatalmasodtak ember fölötti fájdalmai, hogy állandóan jajgatott, és még éjjel sem engedte szomszédait pihenni. Végre fogadalmat tett Istennek és Szent Ferencnek, és odavitette magát sírjához. Miután az éjszakát imádkozgatva átvirasztotta a Szent sírjánál, lábszára, mondhatatlan örömére, egyszerre kiegyenesedett, és ő bot nélkül tudott visszatérni otthonába. Hát ez az, ami ide fűződik.
Közben a téren eljöttünk egy másik szegletbe, és innen most már úgy tűnik, hogy egy két főhomlokzatú székesegyházzal van dolgunk, igen, mert derékszögben egy másik homlokzatot látok.
És úgy tűnik, hogy ez a főhomlokzata. Tehát ez a nyugati kapuja, amelyiknél eddig álltunk, és ez lesz
ez
a déli dél-keleti kapu.
Megsüti a nap, igen. Még elég reggel van. Már
egyébként gyönyörű ez a homlokzat is.
Ez a kereszthajónak lehet a homlokzata, amiről először beszéltünk.
Igen.
Ez meg a főhajónak. Szent Feliciano székesegyház. Ez a régebbi homlokzat 1133-ból. Tehát ez 100 évvel korábbi, mint a másik homlokzat. Itt.
Nagyon egyszerű homlokzat, mégpedig úgy néz ki, hogy 3 szintje van ennek is. Hát persze az egyszerűség azért mégiscsak relatív fogalom itt. Az első, a kapuk szintjén egy gyönyörű bronz kapu van, keresztek és liliomok váltakoznak rajta, 2 oroszlán. Amit látszik, hogy
őrzi a kaput,
igen,
itt is.
Látszik, hogy ezek az 1904-es restaurálás során kerülhettek ilyen formába, de valószínűleg az eredetiek már elkoptak, mint ahogy az első. A második szinten egy nagyon érdekes román ablaksort látunk, kisebbeket is és nagyobbakat. Az egész homlokzatnak a jellemzője a fehér és vörös mészkőnek a váltakozása, helyenként csíkokban, máshelyett pedig a sarkára állítva egy-egy kockát. Igen, és azután következik egy hatalmas rózsaablak, 4 evangélistának az alapjával, sokkal korábbiak egyébként, sokkal egyszerűbbek, mint amit a nyugati homlokzaton látunk, és fölötte pedig az ítélő Krisztus mozaik képe, ugyanúgy, mint a Spoletói dómban. Jobb kéz felé hadi emlékmű van, egy neogót ábrázolás, Szűz Mária egy neogót fülkében, de gyönyörű oldalkápolnát látunk itt, vörös és fehér faragott kövekkel, és egy vas rácsos kapu, amit címerre kép ékesítenek, vezet igazából a városházához, a régi városházának az emeleti tervébe.
Körbejárjuk az épületet. Földrengés miatt, amely tavaly ősszel volt, megrongálódott a kupola, és ezért belülről nem lehet megtekinteni a székesegyházat. Trincsi palotába bejöttünk, Foligno főterén.
Igen, azért jöttünk be a Trincsi palotába, mert ebből a családból származik az a Paoluccio Trincsi, aki a ferences reformmozgalmat, az úgynevezett obszervanciát elindítja.
Egyébként, nem volt egy szegény ember.
Nem volt egy szegény ember, így van. Egyébként tehát a család eredetéhez annyit, hogy 1310-ben Rinaldo Trincsi volt az, akit kineveztek a város urává, és azután ez a vár, hát nem tudom, ez a város elüljáróság, vagy a város birtoklása, úgy tetszik, ez aztán átszállt a családjára egészen 1439-ig, amikor a pápai seregek negyedik Jenő pápasága alatt visszakényszerítették, hogy úgy mondjam, az engedelmességre a várost. A palotának a udvarán egy hatalmas nagy lépcső vezet föl a fő szintre, amit tulajdonképpen
a nemesek szintje.
Ez a nemeseknek a szintje, így van. A földszinti részen ott archeológiai kiállítás van, itt pedig ezen a részen egy csodálatos középkori palotát láthatunk. Freskók díszítik a termeit, és a mitológikus jelentektől kezdve Szent Kristófig, és mindenfélét találunk itt megfestve, egy kétszintes lépcsőház az, amin be tudtunk jönni. Gyönyörű épület ábrázolások, ilyen gótikus mintákkal, hogy hát csak az ember les. Ebben a nagy teremben, amiben éppen állunk, középütt egy gyönyörű reneszánsz faragott asztal, egy nagy ebédlőasztal, utcai sarok rész is. Talán innét vezet egy folyosó egyébként át a dómba, amit szépen lehet látni, hogy
egy függő folyosó.
Függő folyosó, ami szintén freskókkal van díszítve. Ahogy azt szokták mondani, a sóhajók hídja, tehát egy ilyen átívelő híd.
Nyilván az oratóriumba vezetett, ahonnan a város ura részt vett a szentmiséken. Részben világi, részben szakrális témájú alkotások.
Igen, úgy valahogy egy olyan szép egységben váltogatják ezek egymást, de hát lenyűgöző, lenyűgöző szépségű az egész, amit látható.
És ami nekem nagyon tetszik, de először azt hittem, hogy a szövőszéknél ül ez a nemes asszony, de valószínűleg egy kis orgonán játszik.
Igen.
És egy harangjáték is kiegészi. Egyik kezével ütöget kis harangokat, másik kezével pedig hát regisztereket húzogat ki. Billentyűt nem látok.
De hát éppen azok a billentyűk ott. Ez egy nagyon korai orgona ábrázolás. Egy férfi játszik itt éppen rajta. És valóban, ami különleges, hogy egy könyv van kinyitva előtte, az orgonának jól látszanak a fúvói hátulról. Nagyon érdekesen vannak ábrázolva a billentyűk rajta, és valóban a jobb kezével pedig egy harangjátékot ütöget még.
Ebbe a terembe nyitott a fedélszék, itt pedig óriási teremben, ilyen lovagteremszerű, döbbenetes kazettás, fakazettás mennyezet van.
Igen, és itt éppen egy ilyen reneszánsz, vagy inkább gótikus íven lehet átmenni. Látszik az is, hogy különböző periódusokban épült, meg különböző házaknak az összevásárlásából épült, hiszen belül itt ablakokat is látunk a különböző helységek között. És akkor most a kápolnába lépünk be.
Amely négyzet alaprajzú, bolthajtásos.
Így van, és igazából egy nagyon egyszerű oltárt találunk csak benne, viszont minden része gazdagon freskózva. A középütt a keresztre feszítés jelenete, nyilván Szent Felicián püspökkel megfestve, és tőle jobbra a szokásos Szent Ferenc ábrázolás stigmatizációt látunk.
Leó testvér kicsit megsérült, aki a tanúja volt az eseménynek.
Fölötte lévő részen a megtestesülés, tehát a gyermekség evangéliumának a részletei, egészen a templomban való bemutatásig. Az északi részen az angyali üdvözletet látjuk, és ez Mária elszenderülése és mennybevétele, az már nem a klasszikus ikonográfiai szabályok szerint követve látható itt. Azután itt ezen a déli falon pedig a Mária születése ciklus láthatjuk, tulajdonképpen a Szent Anna legendából, és fönt is Mária születése, illetve a
születésének a hírladása. Itt látjuk Szent Joakim és Szent Anna találkozását, aztán Szent Joakimnak a látomását, meg Szent Anna imádságát. Ezeket párhuzamosan szokták megfesteni, ugye, hogy mind a kettő fölismeri, hogy gyermekük születik.
Tüneményes, ahogy fürdetik, azt hiszem, a kis Jézus, nem? Ott egy kis kádban.
Szent Anna.
Szent Anna szűzanyát fürdeti ottan?
Így van, így van.
Egy dézsában.
Igen.
Közben az utcai homlokzatnak az egyik gyönyörű termébe értünk. Ez a császárok terme, római császárok terme néven ismert, a római uralkodók képei díszítik mind a két oldalfalát. Szemben pedig egy trónusszerű és üres ilyen gótikus tér ábrázolás látható.
Egy szép pápai címerrel.
Igen, egy gyönyörű kandallóval. Itt pedig oldalt, ezek római kori faragványok, mert ez régészeti múzeum is, Foligno régészeti múzeuma is, és hát ha valaki benéz itt ebbe a teremsorba, hát valami egészen fantasztikus terems ajtósort tud itt látni, mert legalább egy 5-6 ajtó nyílik itt egyben. Középkori falfestményeket ábrázoló terembe értünk, ahol valószínűleg, hogy különböző templomokból, közben időközben szekularizált templomokból származó képek.
De hogy tudják kimenteni a falfestményeket?
Le tudják venni.
Lefejtik
akkor, valahogy. Igen, és akkor új alapot készítenek neki. Angyali üdvözlet, Mária Laktánsz, kis Jézus szoktató szűzanya, köpenyes Madonna, keresztre feszítése, mind szebb középkori festmények.
Elbúcsúzunk a Trincsi palotától, elbúcsúzunk Folignótól, de magától, a Trincsi családtól nem. Varga Kapisztrán atyával nyakunkba vesszük az itáliai tájat, és egy Brogliano nevű egykori remetességnél folytatjuk ismerkedésünket Szent Ferenc fiainak megunhatatlan történetével. Kapisztrán atya kifogyhatatlan a meredek ötletekből, de olykor pihentetőül beiktat egy-egy kevésbé meredek, szinte síksági ötletet is, Foligno ilyen volt, most azonban ismét fölkaptattunk egy remeteségbe. Hol vagyunk, Kapisztrán atya?
Az egykori, mondhatjuk, hogy egykori brogliánói remeteségben vagyunk. Ez 18 kilométerre van Folignótól, és Colfiorito nevezetű városkának a külső része. Ferences rendtörténet szempontjából egy rendkívül jelentős hely, és azt mondhatjuk, hogy a magyarországi rendtörténet szempontjából is egy rendkívül jelentős hely. Hogy hol fekszik egész pontosan ez a város? Most itt ülünk egyébként ennek a egykor nagyon fontos remetességnek a temploma és a bejárata között képezett kis előcsarnokban, és hogyha kinézünk innét, akkor pont a Subasio hegynek a kopasz tetejét látjuk. Tehát azt lehet
mondani, aminek a túlsó oldalán van Assisi?
Így van, aminek a túlsó oldalán Assisi van, tehát ahogyan Foligno 10 kilométerre van Assisitől, Folignótól 18 kilométerre vagyunk most, a hegyen át Assisi is körülbelül egy olyan 10-1 néhány kilométerre van innét. Ez egy halatlanul fontos hely. A 14. században innét indult el az a ferences reformmozgalom, aminek következtében a magyarországi szalvatoriánus rendtartomány is létrejött. Ez a rendtartomány 1510-es években 71 kolostorral rendelkezett Magyarországon, és 1400-nál több, majdnem 1500 tagot számlált. Ennek a reformnak a nagy alakjai voltak Szénai Szent Bernardin, Kapisztrán Szent János, Márkei Szent Jakab is, tehát magyarán ennek az obszerváns mozgalomnak és reformnak a bölcsőjénél vagyunk itt. Ennek az elindítója pedig igazából nem előzmények nélkül Paulucho Trinci.
Akiről Folinóban beszéltünk.
Így van, és ezért mentünk be, hogy meglássuk a Trincsik fő helyét tulajdonképpen Folinóban, hogy honnét is került itt ki. Ez a Rolianói konvent egy ferences remetesség, amit Szent Bertalan apostol tiszteletére szenteltek. Tulajdonképpen már nem Umbria, és a Plestini fensíkon, vagy hogy kell ezt mondani, fensíkon és Márkia határán vagyunk.
Márke tartomány.
Márkia tartomány, igen. Tehát az pedig a középkorban ennek az obszerváns reformnak az a fő helyei közé számított. A helynek a kezdete a 13. században nyúlik vissza, tehát már voltak itt ferencesek, és innét indult el az a reform, aminek a kezdője először is Johannes a Valle, Giovanni de Valle testvér volt, azután pedig Gentile da Spoleto. Ezekről annyit érdemes tudnunk, hogy a rendtörténetben a 14. század eleje egy rendkívül veszélyes időszak volt, mégpedig azért, mert az úgynevezett spirituálisok és spirituális vita, majd pedig az úgynevezett szegénységi vita, volt egy olyan pillanata, amikor Mihály de Cesena generálist szakadásba, az egyháztól való elszakadásba vitte a rendet. És ez egy nagyon durva időszak volt. Gondoljunk csak arra, hogy az avignoni pápák és a többi, tehát hogy nagyon erős politikai felhangja volt ennek, de a ferencesek nem a politika mellett miatt álltak ide, hanem azért, mert hát úgy gondolták ők, a szegénységi vitára térnék rá, hogy Jézusnak és az apostoloknak nem volt sem közösségi, sem magántulajdonuk. Tehát itt a birtoklás és a tulajdon, mint az életforma jelentőségében, az apostoli életforma hogyan jelenik meg, hát itt érthető meg, és itt kapja meg a jelentőségét, és azt is jól lehetett tudni már a korábbiakban, hogy voltak a ferencességnek olyan áramlatai, amelyek erős robbanástartalommal bírtak, hát ilyen volt ez is. Na most ennek aztán az lett a következménye, hogy mivel hát ide torkollott ez a dolog, erről jobb volt inkább hallgatni.
Aztán... Tulajdonképpen ez egy mai kategóriákkal egy társadalmilag veszélyes, lázító gondolat volt, és ez volt a kiközösítés oka? Tehát ez a tulajdon nélküliség, mint egy veszélyes volt az akkori társadalmi berendezkedésre?
Nem a tulajdon nélküliség volt a veszélyes, hanem annak a hangoztatása, amiből csak egy lépés kellett volna, hogy Krisztus meg az apostolok nem birtokoltak semmit. Következő kérdés, az apostol utódok miért birtokolnak bármit?
Én értem, mondom, hogy végül is ez egy felforgató retnekség közeli tan.
Na most utána 22. János pápa, aki egy nagyon izgalmas személyisége volt az egyház történetnek, egy idős korú, de nagyon éles eszű és nagyon finom észjárású valaki volt. Hát az ő mondása volt az, amit lehet, hogy valahol már idéztünk, hogy értelmetlenség lemondani bárminek a tulajdonlásáról. Noha a szegénység, a tulajdon nélküli élet az evangélium melletti elkötelezettségnek egy nagyon fontos kifejeződése. Értelmetlenség lemondani róla, még mindig foglalkoztat valakit. Tehát így értette ezt, hogy a ferencesek, akik szegénységi fogadalmat tettek, mindig azon foglalkoztak, hogy most mi a szegénység, meg birtokolnak, nem birtokolnak, és a többi. És akkor ő egy olyan konstitúciót vert keresztül a renden, tehát egy olyan rendi alkotmányt, ami, hát hogy úgy mondjam, elakarta, tehát nem igen büntette azokat, hogy valakinek pénze lett volna, magántulajdon tartott volna, tehát elindította a rendet egy olyan úton, ami a lazításhoz vezetett volna. Na most ennek azért komoly ellenzői voltak a rendben, és ezek közé tartozott ez a Johannes a Valle és Gentile da Spoleto, és ők tulajdonképpen, ahogy az 1230-as években lecsengett ez a szegénységi vita, aminek a részleteiről amiről most nem akarok beszélni, és a spirituális vita korában, az 1350-es években elkezdtek egy olyan reformot itt a Brogliánói remeteségben, aminek az volt a célja, hogy a legkorábbi, tehát körülbelül az első 2-3 pápai regula értelmezés alapján tartsák meg a regulát. Erre az időre már a 22. János féle konstitúciókat, a Constitutionis Farinerianát váltotta föl, tehát ami annyira erős volt a tiltakozás a világi fejedelmek részéről, az ellen a konstitúció ellen.
Amit kaptak 22. Jánostól?
Igen, hogy utána, hát tulajdonképpen és olyan szégyen volt a rendre nézve, hogy 20 év múlva vissza kellett vonni. Na most, tehát ez a légkör volt az, amiben ezek az emberek kijöttek ide. Egyébként gyönyörű szép hely, gyönyörű természeti környezetben vagyunk, egy nemzeti park, ez a Colfiorito-i Nemzeti Park, ahol most vagyunk. És itt kezdtek el remete életet élni, és engedélyt kaptak a generálistól, vagyis szerettek volna kapni, hogy a regulát szó szerint, illetve a végrendeletet szó szerint, illetve a legkorábbi 2-3 pápa értelmezés szerint tartsák meg, vagy magyarázat szerint tartsák meg. Azonban az akkori generális szembeszállt velük, mert úgy érezte a rend vezetőse és a rend egésze, hogy ez az életforma bizonyos értelemben vád,
A többiekre nézve,
akik nem így tartják, mert azt mondják, hát a pápa adta ezeket, hát végül is el lehet fogadni őket, mégiscsak tudja, hogy mit csinál, és a többi. Meg akkor azt mondják, hogy különleges ruhát hordanak, mert és innét jön az elnevezésük azután. Majd mindjárt mondom, hogy mi volt az elnevezésük. A lényeg az, hogy nem sokkal rá, ahogy elkezdték néhány év múlva, ezt a reformot abba kellett hagyni. Ugyanakkor pedig tovább, tehát azért az a néhány év, meg az a gondolat, hogy itt együtt voltak, azért az tovább munkált, és ekkor lépett színre Paoluccio Trinci, aki a Trinci családnak a tagja volt, hatalmas befolyással. A nagybátyja volt éppen akkor az akkori Folignónak az ura, Ugolino da Trinci, és az ő segítségével sikerült elindítania újra ezt a Brogliánói reformot 1368-ban. Paoluccio a kis apró termetű ember volt, ezért nevezték Paoluccionak, Paolo.
Pálocska.
Palika. Trinci Palika, én csak így hívták. És ez aztán ennek az obszerváns reformnak egy nagyon sajátos vonására is rámutat, még amit ma a magyar történelemben például a Hunyadiak, Újlakiak és a Mátyás király vonatkozásában látunk, hogy nagyon erős a úgynevezett brachium seculare, tehát a világi kar, a világi hatalom szerepe ennek a reformnak a hajtásában és elterjesztésében, érvényre juttatásában.
De vajon mi volt az oka annak, hogy ez fontos volt a világi előjáróknak, fejedelmeknek?
Hát azt gondolom, hogy ez a vallási életnek egy bizonyos, ma nehezen megérthető őszintesége kívánt, amikor azt akarták, hogy az legyen mindenki, ami. Tehát, hogy a ferencesek legyenek, tehát a szerzetesek legyenek szerzetesek, éljenek szerzetes életet, ne hanyagolják el az életkörülményeiket, térjenek vissza az eredeti karizmájukhoz, és a többi. Tehát, hogy mindig, tehát azt lehet látni, hogy a pápák és uralkodók mindig fejedelmek nagyon fölkarolják ezt a reformot. És hogy mindig többnyire mellettük állnak. Persze ez magában hordozza azt is, hogy egy ilyen adok-kapok dolgok is kialakulhatnak, hogy ha uralkodó váltás történik, akkor itt ez komoly veszélyt hordozhat. Na most ennek a reformnak aztán a neve, amit itt elkezdtek, ez a Cokkolánti, így nevezték először őket, tudnélik először mezitláb jártak a regulában, az van, hogy ha kell, akkor hordhatnak sarut is. De hát ez egy hegyi terep, és a környék is erősen hegyi utak vannak. Nehéz volt itt elképzelni azt, hogy így éljenek, meg így kelljenek mezitláb. A környékbeli emberek azonban fapapucsot viseltek, ezt nevezték cokkolának, és ők is elkezdtek fapapucsban járni. Na most nagyon érdekes, hogy a magyar nyelvben a történeti etimológiai szótár szerint élt az a szó, hogy cokol. És ez a cokol fapapucsot jelentett tulajdonképpen. Nyilván nem mástól kapta, nem mások terjesztették el, mint a cokkolánti, akik hát fapapucsban jártak, barátok, ugye, és A magyar nyelvben pedig ezeket a reformokat követő obszerváns szerzeteseket cseri barátoknak hívták. Karácsonyi János szófejtése, ami szerint a cserny, csorni, sötét, fekete szóból származik, nem, szerintem nem állja meg a helyét. Csornoje more, az fekete tengert, nem pedig szürke tengert jelent. Ezeknek a viselete szürke színű habitus volt, mondván, hogy Szent Ferenc barna, vagy tehát nem fekete, mint a minoriták konventuálisuk viselte volt, hiszen a ferences habitus is átment egy bizonyos változáson, divatoztak vele egy kicsit, és akkor így érthető az is, hogy itt mit gondoltak. Ellenben Fraxinus Gáspárnak a leírásában az 1500-as években szerepel egy történet, amiben így szerepel, hogy elment a szegedi városi ember a cserifa lábú barátokhoz, vagy cserifa talpú barátokhoz, és ez megint csak visszautal.
Lehet, hogy cserfából lett faragva az a hát lábbeli.
Cserifa talpú barátok, tehát egész biztos, hogy ez cserfából faragott lábbeli volt, és valószínűleg a cseri barát elnevezés innét és nem a csorni fekete szóból és nem a cseri városnévből származik, ahol itt korán megtelepedtek. Na most ez a reform aztán úgy került Magyarországra, hogy Gerardus Odonis 1339-ben éppen a, ez egy nagyon érdekes történet megint, éppen a laza rendi konstitúció elterjesztésére, magyarázására járta végig a rendtartományokat, és ebben az évben Magyarországra is ment. És mivel délről jött, keresztül ment a szerémségen is, és azt tapasztalta, ahogy az obszerváns krónika írja, mármint a magyar obszerváns krónika, hogy az egész tartományt teljesen az eretnekségtől megfertőzött volt, és elhatározta, hogy Boszniába missziót alapítanak, és Boszniába missziót küldenek.
Ez a bogumil eretnekség akkor aratott?
Igen. És a 13. században már Boszniában voltak ferencesek, de ekkor egy nagy léptékű misszió kezdődik, nem sokkal rá, a nagykáptalanra, illetve a porcinkolai búcsúban ír a testvéreknek, és akkor tulajdonképpen az volt az érdekes, ha most körüljártuk ezt a remetességet, azt látjuk, hogy ez egy nagyon pici. Van egy kicsi temploma, és nem így értjük meg, hogy Színai Szent Bernardin miért 12 személyes remetességet épített mindent, mert itt sokkal többen szintén nem férhettek el. És tulajdonképpen a boszniai körülmények ugyanilyenek voltak. Magas hegyi viszonyok, egyszerűen nem lehetett, 4-5 embernél többen nem élhetett ott. És az történt, hogy ennek a boszniai missziónak az egyik vikáriusa, Alvernai Bertalan, aki 1376-tól 1406-ig volt a missziónak a vezetője, kapcsolatban állt Paulucho da Trincivel. Paulucho Trinci pedig olyan kiváltságokat kapott, először is, hogy vehetnek föl noviciusokat, aztán kapott lehetőséget arra, hogy 12 kolostort alapítson vagy foglaljon el. Egész egyszerűen mellé állt a generális is, mellé állt a pápa is, és hát ott volt az az elős háttér, amit a Trinci család jelentett. Azt a hatalmat, azt a pompát látva, amiben ez a család élt, érthetjük meg, hogy milyen erős befolyása lehetett. És joguk volt arra is, hogy fölvegyenek bárkit a noviciátba, de ha valaki nem tűnt alkalmasnak rá, azt visszaküldjék az eredeti rendtartományba. Tehát eredetileg ebbe a reformba még úgy léptek be, és valóban szinte vonzotta a régi provinciákból a rendből. Na most Alvernai Bertalan, aki a boszniai missziónak a vezetője volt, tehát kapcsolatban volt Paulucho da Trincivel, és őnek is volt egy ilyen fölhatalmazás, hogy aki nem felelt meg, az menjen vissza. Tehát az a döbbenetes, hogy ugyanolyan kiváltságokat kap, mint Paulucho Trinci, a boszniai misszió, és ráadásul még a brogliánói reformnak joga volt küldeni testvéreket a Szentföldre, talán Korzikára és Boszniába. És így érthető meg, hogy innét, ebből a remetességből nagyon hamar átterjedt az itteni életforma a boszniai misszióba, csak hogy ez a boszniai misszió akkor már abban az évben, amikor ez itt a brogliánói remetesség megindult, 1368-ban, amikor Vlajko Havasalföldi vajda megtámadja és megdönti az északbolgár részek fölötti uralmát, és ott 4 ferences testvér vértanúságot is hall, köztük magyarok is, akkor engedélyt kapnak arra, hogy a a Magyar Királyság törzs területén 6 rendházat rendezzenek be, és ez lesz a magyar obszervanciának a kezdete, és így kerül magyar földre az itteni reform, és az az életforma, amit itt éltek. Tehát tulajdonképpen ennek a gyökerei ide nyúlnak vissza. Ezeknek az élettervében általában a középpontjában az állt, hogy a korai pápai értelmezések szerint megtartani a regulát, ahogy mondtam, szegénységben élni, kisközösségben élni. És tulajdonképpen azt látjuk itt, hogy távol, tehát ez remeteségből indul ki. Gondoljunk csak arra, hogy aztán szépen átvették a karcseri remeteséget, átvették Alvernát, átvették Montelukot, átvették San Urbano Dinárnit, tehát hogy mind remeteségek, és az obszervanciának az volt aztán a kiinduló pontja, hogy nem a városi lelkipásztori munkában kapcsolódnak be, hanem az egyéni imádságnak is időt hagynak, és ez az akkor legmodernebb lelkiségnek, a devóció modernának az egyik nagy tűzhelyévé tette tulajdonképpen ezeket a közösségeket. De Szénai Szent Bernardinnal áll be egy nagy változásnak a reformközösségnek az életében. Érdekességként csak annyit, hogy Szénai Szent Bernardin ahhoz a János testvérhöz jár ki Széna környékére, aki a boszniai misszióban töltött 40 évet. És utána visszatért Siena a környékére, és Szent Bernardin meg még egy csomóan oda járnak ki hozzá, és ők már oda lépnek be az obszervánsokhoz. És azután nem sokkal rá, ez 1400 körül történik, ő lesz a novicius mestere Kapisztrán Szent Jánosnak, Márkiai Szent Jakabnak, Szarteanói Boldog Albertnak, olyan meghatározó személyiségeknek, akik már nem a rendből jöttek át, nincsen bennük már az a rebellió íz, hogy hát milyen rebellisek vagyunk, és nem, ők eredetileg ide léptek be, és ezek az emberek aztán egész Európa szerte elterjesztik az obszervanciát. De azt is látjuk, hogy a remete élet önálló kiegyensúlyozódik egy nagy, időnkénti nagy prédikációs körúttal. Tehát körülbelül Kapisztrán Szent János is így élt, hogy egy pár hónapot remeteségben, egy pár hónapot prédikált. És ez az életnek egy ilyen nagyon, a szerzetesi életnek egy ilyen nagyon kiegyensúlyozott formáját hozza létre. És hát még egy picit előre tekintünk, ugye, hát gondoljunk arra, hogy Szent Ignác miért iktatja be a lelki gyakorlatokat. Azért, mert náluk nincs közös imádság. De azt viszont megkívánja, hogy annyit töltsenek imádságban, mint amennyit munkával. Tehát, hogy az ilyenfajta fölosztás, egyfajta ilyen ritmusa a munkának és az imádságnak, vagy a lelkipásztori tevékenységnek és az imádságnak, az innét az obszervás mozgalomból ered, és azt gondolom, hogy ezért kellett ide kijönnünk. Egyébként, ha körbejártuk, tehát, hogy amit most látunk, meg ahol vagyunk, néhány eredeti fal maradt meg a remeteségből, tehát a templom bejárata, fölött egy kicsi rózsaablak, nincs eredeti magasságába visszaépítve, minden teljesen egyszerű, innét nyílik mellettünk a kolostor bejárata, gondolom, hogy bent kerengő van, nem tudunk belátni, és az új részek azok egyébként sárgára vannak vakolva, illetve festve, és körbe járható egy kis kolostor, egy négyszöget bezáró kolostor, egy picike kertet láttunk még itt.
Gondolom, hogy most olyan kulcsos házként működhet, mert minden ablaka be van spalettázva, és senkit nem sikerült elérnünk itt, tehát most lakatlan a ház, de rendben van tartva, csak hát látszik, hogy nincs minden nap gondozva. Igen.
Na most hát utána, amikor Palucsó Trinci meghal, hát akkor már virágzó a reform, úgyhogy a konstanci zsinaton 1414-ben már elérik, hogy a rend egészében az obszervánsoknak van egy külön elöljárója, egy külön vikárius generális, és ez nem sok év múlva Szénai Szent Bernardin lesz. Második Gyula pápa például Bolognából utazva Rómába 1511. június 16-án 7 bíborossal meglátogatta ezt a helyet.
Szóval azért... Az a Gyula pápa, aki Michelangelo-nak volt a társa a Szent Péter Bazilika kialakításában, ugye?
Igen, és hát nyilván akkor a kiváltságokat és a többit. Azután itt folytatódik a szerzetesi élet. De a későbbiekben a kolostornak hát nagyon zaklatott története volt, a napóleoni háborúk idején börtön volt, majd aztán 1869-ben hagyják el a kolostort, és ami aztán még érdekes a számunkra, hogy romlásnak indul persze az egész kolostor épület. Megpróbálják 1908-ban valamiképpen felfrissíteni, és 1961-ben próbálnak visszajönni és építik azt, amit most visszaépítenek. Egészen az 1997-es földrengésig tudtak itt lenni a testvérek.
Varga kapisztánatjával Szent Ferenc nyomdokain Folinyóban és Broglianóban jártunk Umbria és Márke tartományok határterületén. Köszönöm a hallgatók figyelmét, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szerdahelyi Csongor. Kettesben.